Istenek igéjét, Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből fogom felolvasni az 5. rész 16. versétől a 26. versig. Ingerem titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek ilyaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harap, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondtam nektek, amit már korábban is mondottam, akik ilyeneket cselekeztek, nem öröklik Istennek országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerítség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Menj, Atyám, köszönjük, hogy a mai délelőttel ezek által az igék által akarsz bennünket megszólítani. Kérünk, hogy segíts bennünket megnyílni a Te szavad előtt, ami a mi javunkra írattatott meg. Segíts, hogy megfogadjuk az internet, amit megirattál Pál apostollal, hogy ne test, hanem lélek szerint éljünk. Ha Te lelked által megelevenítettél, életre keltettél bennünket, pedig halottak voltunk bűneinkben, akkor segíts, hogy a megelevenítő lélek szerint éljük is életünk hátralévő idejét. Kérünk, hogy segíts ezek szerint, az igék szerint élni, annak tudatában, hogy megfeszítettük a testet, cselekedeteivel, kívánságaival együtt, de megelevenítettünk lélek szerint, és segíts, hogy a bennünk lakó lélek teremje azt a gyümölcsöt, ami tőled való. Mi bennünk, a gyülekezetünk életében. Bocsáss meg, vétkeinket kérünk, hogyha magunkra ismerünk azokban az igékben, amelyeket most is felolvastunk a test cselekedetei között, és kérünk, hogy segíts ezeket önmagunkban megöldökölni a nékünk adott Szent Lélek által. És akaratod, hadd valósuljon meg bennünk, áradjon ki belőlünk a Te Szent Lelked. Kérünk, hogy így áld meg Mortit is, igét hirdetőjét, hogy a Te lelked által tudja mindazt átadni, velünk közölni, amit a szívére helyeztél. Kérünk, hogy dicsőítsd meg magadat a mai igében, ige hirdetésben, a mi életünkben. Amen.
Annyit mondom bevezetésként, hogy nem kell izgulni ma, amikor ma közeledik a 11, és még mindig csak a 20. versben vagyok ebben az igé szakaszban. Nem fogunk végigmenni ma ezen az igé szakaszon. Szóval nem kell izgulni, mi csak a 21. versig fogunk menni ma, majd jövő héten fogunk folytatni a 22. verstől. A lélek szerint élni. Ez előtti fejezetekben itt a Galátában látjuk, hogy van két szélsőség, két olyan, lehet mondani, hogy veszély, ahogyan az emberek élnek, mint hívő emberek. Az egyik veszély az, hogy az ember azt mondja, hogy én most megtértem, most már szabad vagyok, most már bármit tudok csinálni. És akkor van egy olyan veszély, hogy az az ember, aki megtér, és most már nem a törvény alatt, ő kezd gondolkozni azon, hogy minden szabad. És akkor a szabadosság az ő életében, hogy ő csinál olyasmit, ami a Biblia világosan mondja, hogy az mi. És ez semmiképpen nem jó. A Paul a Róma 6. részben beszél erről, amikor ő beszél a Róma 1. fejezetben arról, hogy az ember megtér, és új élete van Krisztusban, és utána fújjon az a kérdés, akkor most hogyan tovább? És akkor felmerül Paulban az a gondolat, amit ő tudta benne lesz az embereknek. Akkor most már bűnben tudunk élni? És akkor újból és újból azt mondja a Róma 6-ban, szó sincs róla. Most már új teremtés vagy, más vagy. Az nem jelenti, hogy most már szabad bármit csinálni. Most már tud élni, tud a lélek szerint élni. A másik szélsőség, ami lágyan volt komoly probléma, amikor Paul írta ezt a levelet azok a híveknek Galáciában, hogy próbáltak a megtérésék után visszamenni a törvényhez. És próbáltak minden terület az életükben menni, hogy a törvény. Mit mond a törvény? És nem csak mit mond a törvény, hanem mentek egy lépéssel tovább, hanem kezdtek hozzatenni a törvényhez. És kezdtek olyan szabályokat létrehozni, ami nem volt benne a törvényben. Tegnap voltam Sárospartokon, a református teológián tartottam egy csendes napot, és délután volt egy beszélgetés a diákokkal, és beszélgettünk a problémák az egyházban, és hogy mennyire kell változni az egyház, és ez a fiatal fiú, aki ott volt, mesélt arról, hogy nyáron volt ilyen gyerekhetek fiataloknak is, és többen megtértek. De azt mondja, de az a probléma, hogy nem tudnak beilleszkedni a gyülekezetbe. És mesélt az egyik lányról, aki a világból megtért, és az első vasárnap, amikor visszament a templomba, az első ember, aki látta őt, egy kicsit csúnyán azt mondja, hogy végre visszaért a tékozló. És akkor ez a fiatal lány azt mondja, hogy ha így reagálnak rám, én többet nem fogok oda menni. És egy kicsit az volt, hogy ezek a hívő emberek ott abban a gyülekezetben olyan törvényeket létrehoztak, ami az újján megtért ember még nem érkezett arra a pontra. Meg nem volt meggyőzve a lélektől, hogy ezt vagy azt kell csinálni. És akkor ezek az emberek próbáltak ilyen külső dolgokat kényszeríteni őt dolgokra, és ez sok volt most. Az egyik veszély, hogy minden szabad, a másik veszély az, hogy a törvény uralkodik minden fölött. És a mi feladatunk lépni túl ezeken, és ahogyan kezdi itt ebben az ige szakaszban, amikor Paul azt mondja, hogy intellektíteket, akkor azt mondja, hogy most már figyeljétek, ezt kell csinálni. A lélek szerint éljetek. Amikor ő azt mondja, hogy éljetek, lehet másképpen fordítani, a lélek szerint járjatok. Szóval ez egy életforma, egy életstílus, ez ami jellemző arról az emberről. Nem emlékszem, mikor, de valamikor, amikor kedreggel futballoztam azzal a csapattal, amit kivel régekkelve játszunk, és az egyik reggel egy kicsit mérges lettem, mert a másik játékos csúnyán játszott, és ideges lettem. És az egyik hitetlen fiú odaért hozzám Amerika és végén, és valahogyan mondta, csodálkoztam, hogy miért lettél olyan ideges, ez nem jellemző rólad. És én azt mondom, hogy jó, legalább az jó, hogy ez nem jellemző róla. Akkor volt, de ez a fiú éveken keresztül látta az én életemet. Ő látta, hogy én általában hogy viselkedek. Ő látta azt, hogy én hogyan járok. És akkor ő látta, hogy ezben az egy esetben az egy kivétel volt. A Monty általában nem így jár. Fontos, hogy mi megértünk ezt, hogy mi, mint hívő emberek, lehetséges, hogy mi már egy új úton járunk, de az nem jelenti azt, hogy nincs valahol mélyen bennünk az a képesség, hogy mi is tudunk bűnbe esni. Nem véletlen, hogy a Paul azt írja az 1. Korintus 10:25-ben, hogy aki tehát azt gondolja, hogy vigyázzon, hogy el ne esik. Lehetséges, hogy már régóta hívő vagy, és azt gondolsz, hogy én már elég jó vagy. Az 1. Korintus 10:12 szerint az a pillanat, amikor már vigyázni kell. Mert amikor mi kezdjünk gondolkodni, hogy most már én olyan jó vagyok, hogy én ezt tudok csinálni, akkor ott van a veszély. Ott van a veszély. Látni kell, hogy mi bennünk van. A hívő ember a lélek szerint jár. Mégis a 17. versben a következőt olvasunk, mert a test kívánsága a lélek ellen, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaszkodnak egymással, hogy ne azt tegyék, amit szeretnétek. Itt van szó arról, hogy a hívő emberben van egy feszültség. Ha visszamenjünk a Róma levélre, a 7. részre, látjuk azt a feszültség. És az egy nagyon komoly feszültség, ami van. A Róma 7-ben azt mondja, Paul azt mondja, hogy én tudom, hogy mi az, amit kell csinálni, és mégis csinálom az ellenkezőt. Valaki más már tapasztalta ezt az életedben? Már volt olyan, amikor tudtad, hogy mit kell csinálni, de mégse azt csinálta. És akkor az ember jön az, akkor miről van szó a Róma 6-ban? Mert a Róma 6-ban mi azt olvasunk, hogy az ó ember meghalt. Akkor ha az ó ember meghalt, miért van még mindig egy küzdelem benne? És lehet több szemszögből nézni ezt. Az egyik dolog az kell látni, hogy a mi pozíció Krisztusban az, hogy valóban az új ember meghalt. Valóban mi egy új teremtés vagyunk. De mégis mi egy testben éljünk, és a test lassan változik. Egy 4 hónappal ezelőtt vettünk egy új kocsit. Legalább azt mondom, hogy új nekünk. És a régi kocsunk, ha akartam nyitni az ablakot, nem az ajtón volt a nyitó az ablaknak, hanem a két ülés között. Már 4 hónapja vezettem ezt az új kocsit, és még mindig, amikor én akarok nyitni az ablakot, mit csinálok? Én először ide teszem a kezemet. Mert 14 év keresztül megszoktam azt, hogy ha én akarok nyitni az ablakot, itt kell nyitni az ablakot. És azért egy tanult viselkedés benne. A fejemmel valahogyan tudom azt, hogy egy új kocsiban ülök most, egy másik kocsiban ülök most, és nem itt kell nyitni az ablakot, hanem itt kell nyitni az ablakot. De még mindig így próbálok. És így vagyunk, amikor beszélünk a bűnről. Amikor van egy szokás az ember életében, nagyon nehéz változni. Mert az a szokás az olyan természetes, hogy ezt csinálom. Egy másik helyzet az életemből, említettem múltkor, hogy egy betegség miatt kísérletezünk valamit, és tejtermeket kihagytam az étkezésemből, és egy 3 héttel ezelőtt voltam Viatorbágyon, a missziónál ott, és ott, amikor kiraknak a reggelit, és kiraknak a vacsorát, akkor hideg vacsora van, és akkor kenyeret raknak ki, mindig van egy jó kis zsír, amit tesznek az asztalon, és akkor én próbálok kerülni azt, mert tudom, hogy az sem túl egészséges, és akkor van félvágott és sajt. És múltkor, amikor ott voltam, akkor láttam, hogy a zsír ott van előttem, azt mondom, hogy az nem kell nekem, akkor a felvágott és a sajt. És oda tettem a kenyeremre, beleharaptam, és akkor a sajt nem szabad. De úgy van, hogy már benne volt a számban, amikor jutott az eszembe. És így vagyunk sokszor a bűnnél. Hogy azért csináljuk, mert megtanultunk egy viselkedést. Egy rossz viselkedés. Egy bűnös viselkedés. És nagyon tudatosan kell gondolkozni azon, hogy mit teszünk. A változás jön. A héten más helyen voltam, vendégségben, és az alkalom után vacsorát adtak nekem, megint hideg vacsora volt, kenyér volt, felvágott, és egy külön tányér sajttal. És azt a külön tányér sajttal én csak ott hagytam előttem, nem vettem le róla, és a vendég látta, aki ott voltam, kérdezte tőlem, hogy mi van, a sajt nem jó? És akkor kellett magyarázni, hogy nem, a sajt nagyon jó, csak nem jó nekem. De most jutott az eszembe. De idő kellett hozzá. És azt kell látni, hogy amikor mi a lélek szerint járunk, az egy folyamat. Az nem jelenti, hogy az első pillanattól minden tökéletes és minden más lesz az életünkben, mert ott vannak azok a régi szokások, ami annyira természetes bennünk. És dolgozni kell azon, hogy mi változunk. Ha visszamegyünk a Róma hétre, látjunk, hogy van egy harc. De ugyanakkor ott a Róma hét a fejezet végén látjunk, hogy van a győzelem. Amikor Paul azt mondja, hogy a 24. versben jut arra a pontra, hogy azt mondja, hogy én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hol van a segítség? Én egy nyomorult ember vagyok. Mi van? Mi lesz a megoldás? Paul nem mondja következő versben, hogy jobban kell igyekezni. Jobban kell kitűzni a célokat, és jobban kell dolgozni. Hanem a 25. versben ő a következő mond. Ő azt mondja, hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus, Én magam tehet. Értelemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. De utána folytatja a nyolcadik, hogy nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban van. Nem a saját erőmből tudok megoldani ezt a harc az én életemben, hanem fordulni kell az Úrhoz, és a lélek szerint kell járni. Ha visszamenjünk most a Galata 5-re, látjunk, hogy most jön egy felsorolás. És azt mondja, hogy a test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. És akkor van egy hosszú lista. Az az érdekes, hogy ez nem az egyetlen hely az Új Szövetségben, ahol van egy ilyen lista. Én tudnám felsorolni legalább 10 más hely. A Róma 1:18-34 van egy másik lista. A Róma 13:13 van egy lista. Az első Korintus 5 és 6-ban vannak lista. A 2 Korintus 12-ben van lista. Az Efézus 4, az Efézus 5-ben vannak listak. A Kolossi, az első Tesszalonika, az első Timoteus, a 2 Timoteus, a Titusban, mindegyik levelben van egy lista a bűnökről. De az az érdekes, hogy ha mi összehasonlítjuk ezeket a listákat, nincs két egyforma. Van olyan dolgok, ami esetleg szerepelnek az egyik listában, és nem szerepelnek a másik listában. Valahogyan azt kell látnunk, amikor mi látjunk ezt a listát itt, a Galata 5-ben, a Pál célja nem készíteni egy teljes listát. Mert úgy befejezi ezt a 21. versben, és ezekhez hasonlók. Ez nem egy teljes lista. Lehet bővíteni ezt a listát más bűnökkel. De mégis, amikor, és a másik, amit mondom erről a listáról, hogy én nem írtam ezt a listát. És azért mondom azt, mert most egy kicsit fogunk nézni, mi van benne ebben a listában, és esetleg lesz valaki, aki azt mondja, hogy Monty, te mindig beszélsz erről a témáról. Miért kell fölhozni ezt ma? Én mondom, hogy azért hozom föl, mert az Isten igéje hozza föl. Hangsúlyozom azt, hogy én nem készítettem ezt a listát. Paul írta a Szentlélek vezetésével, ez az ikletet ige. És Paul úgy látta fontos, hogy ezeket a dolgokat soroljon föl, és Isten ezeket sorolt föl nekünk ebben a listában. Ez nem az én lista. Az első a listában, vagy az első 3-4 dolog beszél az ember szexuális életéről. És azt mondja, hogy a házasságtörés, a paráznaság, a tisztatalanság, a bujalkodás, ezek bűnök. Azt mondom, hogy ez az első 4 dolog az egy csoportban lehet csoportosítani. Steve, ha használod egy angol bibliában, az angolban csak 3 van. De valami jobb miatt a magyar úgy fordította a görög, hogy az egyikre, ami a görögben 2 szót használta a magyar fordításban. De ezek a dolgok a szexuális bűnökről van szó. Azok, és lényegére én azt mondom, hogy itt van érintve mindenfajta szexuális kapcsolat, ami nem történik a házasságon belül egy férfi és egy nő között. Szóval a Biblia azt mondja, hogy az egyetlen nem bűnös szexuális kapcsolat, az a szexuális kapcsolat, ami a házasságban egy férfi és egy nő között. Remélem, hogy ez világos beszéd. Ez azt mondja, hogy bármilyen más az bűn. És mi kezdjük, igen, de ha van egy jegyes pár, és ők már döntöttek, hogy ők fognak összeházasodni, akkor már szabad a szexuális kapcsolat, nem? A Biblia szerint nem. A jegyesség az nem házasság, az csak jegyesség. Van különbség a jegyesség és a házasság között. Tisztában kell lenni abban, hogy van egy különbség. Szerintem nyilvánvaló, hogy van különbség, de mégis valahogy mi akarunk magyarázni. Nagyon sokan próbálnak magyarázni azt, hogy a homoszexuális kapcsolat. Az csak kulturális volt a Bibliában, és most már a 21. században a kereszténységen belül lehet ilyen kapcsolatok. Nem. A Biblia világosan beszél arról, hogy a homoszexuális kapcsolat az bűn. Nem lehet magyarázni. De az egyik maradnak, igen, de a homoszexuális kapcsolat, ez valamit, amit az ember örökül, és ez benne van az ő, de ilyen esetben ez tartozik az ő személyiségéhez. Mi van ezzel? Én azt mondom, hogy ha valaki él ezzel a lehetőséggel, az bűn. Ez ugyanaz, mint ha valaki egyedülálló, és ő kíván egy szexuális kapcsolat egy másik emberrel, egy férfi, egy nővel. Az is bűn. Ha van ez a vágy egy egyedülállóban, mi kell? Az önfegyelem. Ha esetleg van egy ilyen homoszexuális vágy valakiben, akkor ott is kell az önfegyelem. Köszönöm, nem. Én nem fogok csinálni azt, akkor is, ha van egy vágy, mert én tudom, hogy az bűn. Az utolsó ebben az első csoportban a bújalkodás egy kicsit benne van ebben a szóban az, hogy nincs semmi, ami visszatart az ember. És a gondolat itt, hogy régebben sok kultúrában, sok országban az volt, hogy igenis csak a házasságban, igenis csak a férfi és a nő között. És úgy mondom, hogy volt olyan, amit visszatartotta az embert, egy ilyen külső nyomás. Úgy érzem, hogy egyre inkább éljünk egy olyan világban, ahol hiányzik ez a külső nyomás. Nincs semmi, ami visszatart az embert. És az egyik dolog az, hogy a külső nyomás az egy segítség volt az embereknek egy időre, de ha nem változik az ember szíve, és ha nincs egy belső vágy, akkor egy idő után az a külső nyomás az kevés. És most már semmi nem tartja vissza az ember. Mert bárhol, ahol nézünk, minden szabad. Nincs korlátok, persze az jó. Nem szabad visszatartani azt a vágy, azt a kívánság. Ezt mondja a világ. A Biblia más mond. A következő csoport itt két dolog, a balván imadás és a varázslás. Én azt látom, hogy itt mind a kettő az, amikor az ember próbál elérni valamit, a valódi Isten nélkül, a balvan imadás, abban az időben, amikor Paul írt, az volt, hogy imádtak idegen isteneket. Olyan istenek, akik nem a Biblia Isten. A mi világunkban én nem látom azt, hogy az nagyon jellemző Budapesten, hogy vannak kiépített balványok valahol egy utca sarkon, és az emberek oda mennek egy ilyen kör vagy fából készített balvány, és leborulnak. Ilyenfajta balványok most a mi kultúrában nincs. De én azt mondom, hogy mégis vannak balványok, amit mi imádjunk a mai világban. Az egyik balvány az ember teste. Ha nézünk az újságok, a képes lapokat, a fele lapon, a fele újság van egy nő a színlapon, és az a nő mindig jól néz ki. Sohasem mutatnak egy kövér nőt egy ilyen színlapon. Vagy vannak a férfik, nem fogunk látni egy olyan férfi, aki 165 centi magas, és olyan vékon, mint a Mintler Gyula. Ott azok az újságokon próbálnak mutatni azokat a férfinak, akik legalább hetente 7-8-szor mennek a konditerembe. És akkor az, amit az ember imád. A kúsod. És próbáljuk megfelelni. És minden arra. Járni a konditerembe, az nem egy rossz dolog. Az egy egészséges dolog. Csak az a probléma, amikor az egy balvan válik az ember életében, hogy ő minden arra, hogy ez a legfontosabb az ő életében. Egy másik balvan a pénz, vagy a munka. A balvan az, hogy én a munkahelyen, én akarok egy olyan szintet elérni, hogy én legyek, esetleg nem a főnök, de én akarok főnök. És akkor amiatt én hálandó vagyok, még többet vállal. Vagy az, hogy a pénz a balvan, azt, hogy én inkább többet dolgozom, és többet csinálom, hogy legyen minél több a pénz. Föl kell tenni a kérdést, mindnyájunk, hogy vannak-e balványok a mi életünkben. Egy másik balvány tud lenni egy kapcsolat. Én azt mondom, hogy a házasság egy jó dolog. De ha egy egyedülálló úgy érzi azt, hogy csak akkor lesz teljes az én életemben, ha van egy társam. És ha ő tesz azt a legfőbb helyen, hogy legyen társam, akkor az már tud lenni egy balvan az ő életében. Vagy sajnálom, egyre gyakran látom azt, hogy a balvan az ember élete a saját gyereke. Én nem tudtam elérni, amit én akartam elérni az én életemben, de az én gyerekem, ő fog nyerni egy Forma 1 verseny itt Magyarországon. Én nem tudtam, de ő fog. Én nem tudtam úgy csinálni ezt a sportot, mert akartam, de ő fog. Én nem tudtam járni az orvosi egyetemre, de ő fog. És akkor mindent csináljuk, hogy a gyerek tud elérni azt. mi a saját gyerekeinkből csináljuk a pálmát. És utána azt olvasunk az első Mózes harmadik részben, hogy amikor az a gyerek férhez megy, vagy megnősül, akkor ő elhagyja az apját és az anyát. És akkor mit csinál a szülő akkor? Eddig a gyerek volt a balban, most kell elengedni, és teljesen képtelen elengedni azt a gyereket. És tud ezzel tönkretenni azt a gyereket, mert ő annyira imádja a gyereket, hogy nem tud elengedni. A bal. Kell vizsgálni a mi szívünket, hogy milyen balványok vannak a mi életünkben. Következő itt a listán, ami szinte mondtam, hogy egy hamis Isten, a varázslás. A varázslás az, amikor valaki valami formában próbál egy idegen erővel elérni valamit. A sátán erője által. Látjunk példák az Ószövetségben, amikor az ember annyira akar tudni, hogy mi lesz a jövőben, hogy akkor keres olyan módszereket, ami nem Istentől. Amikor az ember olvassa az újságban a horoszkópot, hogy mi lesz. Néha tudunk nevetni erről, mert mi, aki látjuk ezeket, látjuk, hogy ez könnyen igaz mindenki életében. Látjunk, hogy néha nevetséges az egész. De vannak emberek, akik ettől függnek. So minden áron azt néznek, hogy csak azt tudok lépni, csak azt tudok csinálni, ami a csillagok mondanak nekem. Ahelyett, hogy keresnek Istent, keresnek sátat. Sokszor tudatlanul, ők nem gondolnak arra, hogy a sötétség van mögötte. De az van. És ahelyett, hogy imádnak Istent, pont az ellenkezőt csinálnak. Balván imádás. A következő csoport ebben a listában, és mondom, hogy nem így van minden listában, de itt ebben a listában egy nagyon hosszú rész következik, ami olyan dolgok, ami hogyan viszonyunk más emberekhez. És itt látjunk az ellenségeskedés, a viszajkodás, a féltékenység, a harag, az önzés, a széthúzás, a pártoskodás, az irigység. És én azt mondom, hogy az egyik értelemben úgy érzem, hogy ami szerepel ebben a listában halványabb dolgok, mint esetleg, amit eddig láttunk a listában. Olyan dolgok, amit az ember tud valahogyan könnyebben kimagyarázni. Ezek a bűnök nem olyan látványos, mint esetleg a paraznaság. De ebben a listában Isten nem tesz különbség, ezek a dolgok, ami bűnök a kapcsolatokban, mint azok a másik. Egy listában vannak. Ha nézünk ezen az ellenségeskedés, az, hogy mindenki ellen vagyunk. Mindenki ellen. Találkoztunk ilyen emberekkel. Hogy valahogyan az egyáltalában nem jellemző róla a segítő készség, valahogyan érzünk, hogy ő mérges a világgal, és és azt, hogy ha én találkozom vele, akkor én fogok tapasztalni azt, ha más találkozik vele, más fog tapasztalni azt, hogy nem tapasztaljunk egy csöbb szeretet benne. Vannak ilyen. A viszonykodás ebben van egy olyan, hogy egy verseny, hogy én szeretnék előbbülni. Egy más gondolat így, hogy én szeretnék uralkodni. Látom, ahogyan inkább nem akarok túl személyes példát használni. A héten beszéltem valakivel, aki egy új munkahelyen dolgozik, egy iskolában, és azt mondta, hogy ott abban az iskolában olyan feszültségek vannak a tanárkaron belül. És mintha egy kicsit az egyik tanár akar jobb lenni, mint a másik. Ő akar uralkodni, ő akar, hogy amit én akarom, így legyen. Hiányzik az alázat, hanem én szeretnék uralkodni. Az, hogy én szeretnék uralkodni valamiben, az mi? A féltékenység. A féltékenység az, hogy én akarok kapni azt, aminek a másik ember van. Érdekes, hogy itt szerepel két szó ebben a listában, az egyik a féltékenység, és a másik az irigység. És akkor egyik értelemben ezek a két szó hasonló egymáshoz, de mégis van egy halvány különbség, különböző kommentárok, amit olvastam, különböző dolgokat mondtak, esetleg a legjobban azt mondani, hogy általában azt mondtak, hogy a féltékenység az, hogy én szeretnék azt, amit a másik embernek van, az irigység az, hogy a másik embernek van, és nekem nincs, akkor az irigységben az a kívánságom, hogy neki se legyen az. Hogy neki is legyen olyan rossz a helyzet, mint nekem. Akkor a probléma mind a két helyzetben mi az, hogy mi haszonítsunk magunkat másokkal. És mi akarunk olyan lenni, mint a másik. Vagy mi akarunk, hogy a másik olyan legyen, mint mi. És megint ez alapvetően a másik szó, amit látjuk itt, az önzés. Van még kettőt itt, amit kiemelem, a széthúzás és a pártoskodás. Lehet tapasztalni ezt, amikor egy gyülekezetben, amikor egy közösségben, ahelyett, hogy próbáljunk együtt dolgozni, létrehozunk különböző párt. Ez volt az egyik fő probléma, amikor Paul írt az első levelet, amit írt a korintusi gyülekezetnek. Ő azt mondta, hogy vannak olyan emberek, akik azt mondja, hogy én a Paul, én a Paul pártja, hogy tartozom. És akkor volt mások, akik azt mondta, hogy én az Apollos csoporthoz tartozom, párthoz, és utána voltak a szentek. Én se a Paulhoz tartozom, én a Krisztushoz tartozom. És akkor valahogy mi azt mondjuk, hogy én vagyok az igazi jó. De Paul nyilvánosan látta azt, hogy ez tönkretette a gyülekezetet Korintusban. És ő azt mondja, hogy ez bűn. A pártoskodás, a széthúzás az bűn. Jön az utolsó dolgok a listában. Itt is van egy érdekes különbség, hogy a magyar fordításban szerepel a gyilkosság szó. Az angol fordításokban a gyilkosság nem szerepel a listán. Akkor ezt jelenti, hogy a különböző kézi iratok, amiből csináltak a fordítások, vannak különbségek. És akik csináltak az angol nyelvű fordítások, úgy döntötték azt, hogy az eredetiben a gyilkosság nem szerepelt ott. Akik használtak, akik csináltak a magyar fordítást, azt nem volt, ők meg voltak győzbőre, hogy a gyilkosság szó szerepelt ott. Én azt mondom, az egyik értelemben lényegtelen. Mert nyilvánvaló, hogy a gyilkosság bűn. Nyilvánvaló, hogy más helyen a Bibliában az 100%-osan szerepel, és az bűn. De az utolsó kettő a listán, a részegkedés és a toborzódás megint egy olyan, amit úgy érzem, hogy nyilvánvaló a mi életünkben, hogy miről van szó itt, és milyen káros tud lenni ez. Tegnap este volt egy jó tapasztalatom. Van egy ismerősöm, aki gitározik egy zenekarban, és ez egy rock és blues zenekar. És hívott minket egy koncertre. És akkor egy bolyava, mi mentünk erre a helyre, inkább egy koncert az túlzás, ők a színpadon voltak egy ilyen, mondhatjunk egy sörözőben. És akkor Ibolya az első másodperctól teljesen rosszul érezte maga, hogy ő ott van. Alig bírta ott maradni egy órán keresztül. Mi voltunk az egyetlen emberek az egész helyen, aki limonádét kérték, és nem valami alkoholos ital. Mikor mi eljöttünk, én nem mondom, hogy mindenki, de már látszott több emberben, hogy már túl sok volt az alkohol bennük. És már határon voltak, hogy részeg vagy nem részeg. Egy érdekes élmény volt. Esetleg igazi érdekes élmény lett volna, ha ott maradtunk volna még két órát. Hazafele mi beszélgettünk róla, hogy mi az élvezet ebben. Szóval számunkra teljesen idegen volt, különösen az, hogy a zene olyan hangos, ha már valaki beszél velem, nem biztos, hogy tudok hallani, mert meg mindig zúg a fülem attól a hangos zenétől, de ott, amikor senki nem tudta beszélni egy másik emberrel a hangosság miatt, mi az élvezet abban? Az ember, amikor részeg, akkor szabad, akkor csinál azt, amit akar, egy pár órára. De utána mi van? És szerintem az a probléma, hogy legközelebb az, hogy ugyanazt az élvezet legyen, még több alkohol kell. Vagy még több kábítószer kell. Ez tartozik a bűnhöz. És akkor valaki azt mondja, de Monty, az alkohol az egy betegség. Az alkoholista az csak betegség. Nem. Lehetséges, hogy van betegség. De azt kell látni, hogy elsősorban, amikor az ember túllép a határ az alkohol, az bűn. Amikor valaki túlépi azt a határ, a személyes felelősséget kell vállalni abban a helyzetben. És mi próbáljunk kerülni azt a személyes felelősséget azzal, hogy mi azt mondjuk, hogy ez egy betegség. Nem. A személyes felelősséget kell vállalni. Befejezésről szeretnék visszamenni a 18. versra, amikor olvasunk a következőt. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. Beszélgettünk már az utolsó hetekben, mit jelent a törvény alatt lenni. Most egy-két gondolat arról, hogy mit jelent az, hogy ha a lélek vezet. Esetleg a legjobb dolog, amire tudok összehasonlítani ezt, amikor van egy vakember, és van valaki, aki oda megy, és segíti a vakembert, hogy a vakember tud menni valahova. Teljesen idegen hely van ez a vakember, sohasem volt ott, nem ismeri, hogy mi jön, mi lesz, és akkor ő fogja a másik ember karját. És az a másik ember indul egy irányba, és a vak ember egyetlen feladata, vagy esetleg azt mondom, hogy van két feladata, az egyik feladata fogni a vezető karját. És a másik feladata lépni, és követni őt. A lélek ugyanígy vezet minket. Mi olyan vagyunk, mint a vakember. A lélek vezetése nélkül mi fogunk belesétálni abba az oszlopba. A lélek vezetése nélkül mi fogunk leesni erről a színpadról. A lélek vezetése nélkül mi fogunk belelépni abba az üvegablakba. Mind a három dolog veszélyes. Kárt okoznak. És azt kell látni, hogy a bűn nagy kárt okoz a mi életünkben. A megoldás a lélekvezetést. Az, hogy mi fogjunk őt. Hogyan fogjunk őt? Hogyan vezet minket a lélek? Főleg az ilyen által. Látjuk a két igéj az Efézus 5-ben és a Kolossi 3-ban, amikor beszél arról, hogy az ember legyen télve lélekkel. Az Efézus 5-ben, a Kolossi 3-ban azt mondja, hogy legyen télve az igével. Isten vezet minket. A mi feladatunk kapaszkodni hozzá. Kapaszkodni hozzá, és járni vele. Ugyanez a példa van a János 15-ben. Ha mi akarunk gyümölcsöt hozni, akkor a mi feladatunk maradni, kapaszkodni kell a törzshez, a szülőr törzshez. A vesző egyedül nem tud csinálni semmit. Kapja a tápláléket a szülőr törzshez. A mi feladatunk kapaszkodni abba. Így a lélek vezet minket. Mi kapaszkodunk abban, amit ő mond, amit ő mutat, és utána indulok. És közben ő fog tovább mutatni nekünk. Az ige által, más testvérek által, hogy melyik irányba kell menni. De az, hogy ezt csináljuk, szükség van arra, hogy egy nagyon nagy alázat, és egy nagyon nagy hit. Ha lett volna, több időt esetleg csináltam egy próbát, kértem volna 6 önkéntes jelentkezőt, és kértem volna, hogy 3 jelentkező becsukja a szemét, és akkor a másik 3 ember kezd vezetni azokat az embereket körbe-körbe itt a teremben. Nem egy könnyű dolog azt csinálni, akinek van becsukva a szeme. Egy kicsit fél, hogy ez az ember hova fog vezetni engem. De a mi életünkben a lélek vezet minket. Nem kell félni attól, hogy a lélek rossz irányba fog vinni téged. Hinni kell, bízni kell benne. Ha mi bízunk benne, ő fog jó irányba vezetni. Járjunk a lélek által, nem a test szerint. Imádkozunk. Édes Atyánk, segíts minket látni és megérteni, hogy mi az, ami bűn a mi életünkben. Mutasd nekem, hogy mik azok a bálványok a mi életünkben. Segíts minket látni és megérteni azt, hogy ezek a bűnök között nincs olyan, ami egy más kategóriában, mint a többi. Látjunk azt, hogy bármelyik bűn, ami itt van, ha mi megvalljunk a bűneinket, te fogsz megbocsátani és megtisztítani. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk megvallani a mi bűnünket. Segíts minket, hogy tudunk alávetni magunkat és fogni téged, ragaszkodni hozzád és ingedni azt, hogy te vezest minket. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.